Legdrágább kincsünk a Szent Mise. Horváth István atya előadása a Szent Mise történelmi, teológiai és lelkipásztori áttekintéséről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! István atya vagyok Mocsáról, és innét a Mária Rádióból köszöntelek benneteket. Azzal foglaltuk össze az első és a második század történetét és tanúságtevőit, hogy most ma tovább megyünk a Szent Mise történetében a harmadik századdal. Tertulliánustól kezdve a keleti és a nyugati liturgiák atyáin keresztül egészen a korai középkorig. És most nézzük a harmadik századot. Amint átmegyünk a harmadik századba, azonnal észrevesszük a vezető teológusokban, az afrikai Tertullianusban és Szent Cipriánban a nézőpont változását. Most már az eukarisztiának sem a szava, sem a fogalma nem foglal el uralkodó helyet. Igaz, Tertullianus él a szóval, de már nem a cselekményre alkalmazza, csupán a belőle eredő adományra. Marcionnal folytatott vitájában használja ugyan az eukarisztiával egyenértékű gráciárum akciónes szót. A hálaadó ima megjelölésére szolgál ez, de csak szükebb értelemben. A kenyér fölött mondott imára. Az oráció et actio gráciárum magyarul az imádság és a hálaadás formulájában, és az különösen emlékeztet bennünket Justinus Eukai Kai eukarisztiájára, az imádságot azzal a felajánlással veti össze, amelyet a meggyógyult leprásnak kellett hoznia a templomba az Ószövetségben. Ebben az esetben felajánlásról van szó. De a kifejezés nem jelöli az egész cselekményt, mint Ireneusnál az eukarisztia. Ehhez túl bonyolult és esetlen. Tertullianus egyáltalán nem ad határozott nevet ennek a cselekménynek. Különféle körülírásokkal él, a leggyakoribbak ezek közül az offerre, az obláció, vagy ritkábban a szakrificium. Tertullianus félreérthetetlenül kifejezi az eukarisztia áldozati jellegét. A szent cselekmény az ad aram dei, magyarul az Isten oltárához összegyülekezett közösséggel folyik le, és a közösség részt vesz benne. De a Sanctus Minister, a szent szolga, az viszi végbe. A felajánlás egy pap szolgálatával megy végbe. Az ő kezéből, vagy az elnöklő presbiterek kezéből kapják a hívők a szentséget, az eukarisztiai szakramentumot. Ugyanakkor Tertullianus hangsúlyozza minden hívő papi méltóságát és szolgálatát. Az ünneplés ideje egy kora reggeli óra. Hogy melyik nap? Csak egyszer véletlenül említi meg a vasárnapot. Viszont kifejezetten említi a stációs napokat. Szerdán és pénteken bemutatják az eukarisztiát, ugyanígy a halottakról való évenkinti megemlékezéskor is. Magától értetődik, hogy minden jelenlévő megáldozik. Ugyannyira, hogyha valaki nem kíván ebben részt venni, távol kell maradnia magáról az Isten tiszteletről is. A szent áldozást két szín alatt osztják ki. Haza is szabad vinni az Úr testét, és otthon minden más étel előtt fogyasztják. Tertullianus erősen hangsúlyozza, hogy a legnagyobb tisztelettel tartozunk a szent adomány iránt, és kiemeli szent és üdvösséges hatásait. Nézzük az eukarisztiának, mint áldozatnak az értelmezését. Már most mit következik abból, hogy Tertullianus eukarisztikus felfogására figyelünk, és az offerre magyarul felajánlani, és az obláció a felajánlás szavakat vizsgáljuk. Egyes helyeken ezek a kifejezések a teljes Isten tiszteletet jelzik. Például amikor offere a docére, tehát fölajánlani és tanítani, és tingere, az lemosni, megkeresztelni igékkel társul. És így jelezve az egyházi szertartást, amelyet a nők nem mutathatnak be. Vagy amikor a halottakért végzett felajánlásokról beszél, mint a halottak évi emlékezetéről. De az egyes keresztényt jellemző cselekedetekre is alkalmazza ezeket a kifejezéseket. Egy ízben szembeszáll valakivel, aki második házasságát védelmezi, és közben bemutatja első feleségért az évi megemlékezést. És így érvel, vajon mind a két feleségét fel akarod-e ajánlani az áldozatot? És azt akarod, hogy a pap mind a kettőt Istennek ajánlja? Itt nyilvánvalóan a világi ember cselekedetére utal, amely különbözik a papétól. Berger alaposan elemezte Tertullianus nyelvhasználatát, és ennek során kiderült, hogy számára az offere nem a szó teljes értelmében vett áldozati kifejezés. A szó a köznyelvből származik, és mind a régebbi, mind a későbbi latin nyelvben megtartja elsődleges világi jelentését, tehát bemutatni vagy felajánlani. Akkor is, ha a felajánlást Istennek hozzák. A szentmise során a hívők bemutatják adományaikat, de magát, ezt a cselekményt most már annál magasabbra értékelik, mint hogy a gnosztikusok megvetik az anyagot. Beilleszkedik a Krisztustól kapott szent cselekménybe, és szertartás jellegűvé válik. És az offerre és az obláció értelme természetesen kiterjed az egész szóban forgó valóságra, egyszerűen azért, mert a felajánlott adományok tapinthatók és valóságosak. Másfelől Tertullianus egyáltalán nem kételkedik abban, hogy a keresztény áldozat tárgya nem a teremtmények adománya. Apologetikumában olyan lelkes állításokkal találkozunk, akárcsak a második századi apologétáknál, így amikor szembeszáll a pogány tömegáldozatokkal, nyomatékosan kijelenti, én értékes áldozatot ajánlok fel Istennek, azt, amit tőlem kíván. Ez a tiszta testből és lélekből, szent elméből származó imádság. Szkápula pogány kormányzó írt hitvédő levelében megemlíti és megismétli az apologéták merész ellentétét, amikor azt mondja, mi is bemutatunk áldozatot a császár jólétéért, de tiszta könyörgés formájában. Mert Istennek, az egész világ teremtőjének nincs szüksége sem édes illatra, sem vérre. Tertullianus használatában tehát az oráció szó az eukarisztiát is, sőt, elsősorban azt jelenti. Valóban, ahogy Berger megjegyzi, egyes szövegek csak akkor válnak érthetővé, ha az oráción az eukarisztiát kell értenünk. Ezekben a szövegekben a szó értelme szinte azonos a görög eukarisztiával. Hogy ez az imádság áldozatot, új keresztény áldozatot foglal magában, a Tertullianusnak egy másik helyéből világos. Ott megismétli, hogy a keresztények Isten tisztelete imákból áll, de olyan imákból, amelyek áldozatot tartalmaznak, sacrificiorum orationibus interveniendum. Alkalmilag egy-egy hasonlat világítja meg közelebbről ennek az áldozatnak a lényegét, így például, amint a hazatérő tékozló fiú tiszteletére atya leölette a hizlatborjút. Épp úgy különleges ünnep várja a visszatérő hittagadót. Krisztust újból áldozatul hozzák érte, tehát a felajánlás tárgya maga Krisztus. Az utolsó vacsorán Krisztus az ő kiomló vérének emlékezetére in sanguinis sui memoriam, vagyis kereszt halálának emlékezetére változtatta át a kenyeret és a bort. Tehát Krisztus az a pap, aki végső soron végrehajtja az egyházában a felajánlást. Mert az az áldozat, amelyet a bűnétől megszabadult embernek a templomban kellett felajánlania, imádság és hálaadás az egyház közösségében, Jézus Krisztus. Ő az atya egyetemes papja, aki által kell tennie mind ezt a felajánlást. Nézzük most Szent Cipriánt. Az első állítása az, hogy az eukarisztia áldozat. Szent Cipriánnak az eukarisztikus ünnepre vonatkozó felfogását Ceciliusnak írt 63. leveléből ismerjük meg. Itt egy akkoriban terjedő visszaélést kárhoztat, határozottan kijelentve, hogy az eukarisztia megfelelő megüléséhez nem vizet, hanem bort kell használni. Offerre, obláció és szakrifícium most már az eukarisztikus istentisztelet elfogadott állítmányai. Mint Berger kikutatta, Ciprián csak is a keresztény áldozatra vonatkozólag használja ezeket. A pogány vagy az ószövetségi áldozatokra pedig nem. Párhuzamot vonva a melkizedeki előkép és a krisztusi alapítás között Ciprián azt állítja, Jézus ugyanazt ajánlotta fel, mint Melkizedek, tudnék a kenyeret és a bort, azaz testét és vérét, de ami Melkizedeknél csak kép volt, Krisztusban valósággá vált. Amit ő akkor tett, azt teszik ma is. És pontosan ugyanúgy kell végbevinni. Az Úr áldozata ez, az Atya Istennek és Krisztusnak áldozata. Továbbá azt írja, hogy a példabeszédek könyve már megjövendölte és fel is sorolta ennek az új áldozatnak minden mozzanatát. A megölt szentségi áldozatot, a kenyeret és a bort, az oltárt és az apostolokat. Ciprián második állítása, hogy az eukarisztia papja Krisztus. Krisztus papsága igen erős hangsúlyt kap Ciprián leveleiben. Ő az Atyaisten főpapja. Summus sacerdos Dei Patris. Önmagát ajánlotta fel az atyának, mint neki szentelt áldozatot is megparancsolta, hogy ezt tegyék az ő emlékezetére. Világos, hogy Krisztusnak ezt a papságát itt nem csupán a zsidó levél általános értelmében érti, sem a hagyományos doxológiák szellemében, amelyek Krisztusban imádságunk közvetítőjét látják, hanem sajátosabb módon, élő viszonyban az előttünk lévő eukarisztikus áldozat teljességével. Természetesen a hivatal viselő teremtményekről is állítja a papságot, ők is szacerdószok vagy presbiterek is fel tudják ajánlani és szétosztani az Úr testét, de csak is Krisztus helyetteseként. Vice Christi. Ezen a helyen Ciprián annak a véleményének is kifejezést ad, hogy az eretnekek eukarisztiája semmis és érvénytelen. Mint hogy elszakadtak az egyháztól. A húsvéti bárányt ugyanis csak otthon lehet fogyasztani. Ez a vélemény megfelel az eretnekek keresztsége tekintetében minden elfoglalt téves álláspontjának. Mint hogy Krisztus Jézus az igazi pap, az eukarisztikus istentisztelet neve is Sacrificium Dominicum, az Úr áldozata, vagy egyszerűen csak Dominicum. De érdekes, hogy szinte sohasem merül fel nála a keresztáldozathoz való viszonya. Nem azért hívja áldozatnak, mert a keresztáldozatot jelenti meg, hanem azért, mert Krisztus az utolsó vacsorán felajánlotta, és most is állandóan felajánlja a pap által, miközben szemét akkor is és most is bizonyára a kereszt áldozati halála felé fordítja, illetőleg fordította. Ebben az értelemben jegyzi meg Ciprián, hogy minden áldozat alkalmával megemlítjük Krisztus szenvedését, hogy az az áldozati létoka, mert az Úr szenvedése az az áldozat, amelyet felajánlunk. Azért van szükség a borra, az jelképezi az Úr vérét, hiszen az eukarisztia nagysága Urunk szenvedésének és megváltásunknak titkához tartozik. Bár nem választja el a papságot és az áldozatot a kereszt haláltól, és bár az eukarisztiában Krisztus szenvedésének újbóli megjelenítését látja, a pap és az áldozat kifejezésének egyszerűen az eukarisztia megszületésekor végbe menő eseményekre mutat. Ciprián harmadik állítása, hogy a keresztény nép osztozik az áldozatban. Ez az áldozat, mondja Ciprián, a keresztény népet is magába foglalja. Azért vegyítik a bort vízzel, amint Krisztus szenvedésében viselte a mi bűneinket, épp úgy forr össze vele a nép ebben az áldozatban, olyan elválaszthatatlanul, mint a víz vegyül a borral. A felajánlott adományokban a nép is benne van. Igaz, tevékeny szerep is vár rá. Az eukarisztia megülések közösségi hódolat. Föltételezi a hívek gyülekezetét. Annyira így van ez, hogy a lapsi, a bukottak, tehát azok, akiknek hite nem állta ki az üldözés próbáját, csak akkor vehetnek újból részt rajta, ha előzőleg kiengesztelődtek Istennel. Az is általános szokás, hogy a hívek kenyeret és bort hoznak az Isten tisztelethez. Ez kivilágzik Cipriánnak az alamizsnálkodásról írt értekezéséből. Tudnék ott megró egy gazdag özvegyet, aki üres kézzel jön el a dominikumra, az eukarisztikus áldozatra, és szentáldozáshoz járul, magához véve így annak az áldozatnak egy részét, amelyet a szegények alá ajánlottak föl. De az áldozatba való részvétel nem szorítkozik a személyes jelenlévőkre. Az áldozatban és az imákban megemlékeznek a testvérekről és a jótevőkről, és bíznak benne, hogy ez a megemlékezés az érintettek javára válik. Áldozatot mutatnak be a halottakért is, föltéve, hogy nem bizonyultak rá méltatlannak, és megemlítik a nevüket, úgy latinul pro eo pro dormitione eius, mint ahogyan megemlíthetjük a gyászmiségben ma is. Ciprián tehát hangsúlyozza, hogy az eukarisztia áldozást hoz azokra, akikért bemutatják, hogy az áldozás maga hozza az áldást. A liberális kritika alaptalanul próbál beleolvasni valami újítást a korábbi időkhöz képest, mondván, hogy az eukarisztiát immár nem hálaadó áldozatnak tekintik, csak a jóvátétel művének. Hiszen ez az eszme már Tertullianusnál félreérthetetlenül megjelent, aki mint szokásos dologról beszélt a halottakért bemutatott áldozatról. Minden esetre Ciprián világosabban kiemeli, hogy az eukarisztikus áldozat bemutatása a papság dolga. Azt mondja, a pap és a diákonus rosszul tenné, ha érintkeznék a bukottakkal és felajánlaná adományaikat. Ciprián negyedik állítása, hogy az eukarisztia Isten tisztelet. Magáról az Isten tiszteletről Szent Ciprián kevés, és talán számunkra egy picit igényesnek tartó részletek mellett is kevésnek bizonyuló, és talán éppen emiatt a liturgiában nem is említett részletekről szolgál. Úgy látszik, hogy naponta bemutatnak misét, és minden nap inni kell a kelyhet, hogy szembeállíthassuk a jövendő üldözéssel és a készen állnak a saját vérüket is kiontani Krisztusért ezzel a helyzettel. De jelentős részlet, hogy úgy tűnik, hogy a napi Isten tisztelet esténként ment végbe kis csoportokban, a vacsorával összekapcsolva. Olvasmányok is tartoznak hozzá, a szentírási szakaszokat egy lektor olvasta fel egy emelvényről. Szent Ciprián után most nézzük a Szír Didaszkália tanúságát. Értékes adalékot nyújt nekünk az úgynevezett Szír Didaszkália is, ez egy görög nyelvű egyházfegyelmi értekezés a harmadik század első feléből. Az eukarisztiának azt a felfogását éleszti újjá, amely a keresztény áldozat szellemi oldalát emeli ki az anyagival szemben. A szerző összevetve az új és az ószövetségi törvényt így beszél, az akkori áldozatok helyébe most imádságot, könyörgéseket és hálaadást ajánlunk fel. Azután ellentétbe állítja az ószövetség tizedeivel azokat az adományokat, amelyeket a püspökök ajánlottak fel az Úristennek. Csak az ószövetség különféle tizedeire való utalás készteti aztán a szerzőt arra, hogy megemlítse az eukarisztia anyagi elemeit is, és ezzel kapcsolatban magának a papnak a szerepét. A didaszkália mindenkit buzdít, hogy az Úr napján gyülekezzék össze a templomba, és ne rövidítse meg Krisztus testét egyetlen tagjával sem. Gyűjjenek össze minden, anélkül, hogy az ószövetség módjára tisztátalanságtól félnének. Míg a temetőkben is, és olvassák a szent iratokat, ajánljanak fel Istennek kedves eukarisztiát, könyörögjenek és mutassanak be felajánlást azokért, akik elaludtak. Észak-Szíriába tehát ugyanazt a szerepet tulajdonítják az eukarisztiának, a holtak emlékezetére vonatkozólag, mint Észak-Afrikában. Nem érdektelen, tehát azaz udvarias gesztus sem, amellyel a látogatóban járó püspököt kell fogadni. A helyi ordinárius ne csak beszélni hívja meg a közösségbe őt, hanem eukarisztiát bemutatni is. És amikor felajánlod az áldozatot, hagyd őt beszélni. Te ha bölcs, és átengedi neked a megtiszteltetést, és nem akarja végezni a felajánlást, legalább beszéljen a kehely fölött. Ennek az utasításnak a leghívebb és legtermészetesebb értelmezése az, hogy megtisztelésképpen mondja el az átváltozás szavait a kehely fölött.